Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Isten a halál eszközéből az élet eszközévé változtatta a keresztet, fogalmazott Leó pápa vasárnap délben. Szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a Szentatya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el az Úr angyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel, zarándokokkal. A mise evangéliumáról elmélkedve arra biztatott, hogy bennünk is legyen önzetlen, jézusi szeretet, és ajándékozzuk oda magunkat egymásnak. A Szent Atya az Úrangyal elimádkozása után úgy fogalmazott: kedves testvéreim, úgy tűnik, tudjátok, ma töltöm be a 70. életévemet, hálát adok az Úrnak és szüleimnek, és köszönetet mondok mindazoknak, akik imáikban megemlékeztek rólam. Nagyon köszönöm mindenkinek. Óriási szükség van az egyházakra és a hitre ahhoz, hogy ezek segítségével meg tudjunk maradni nemzetben, közösségben, hangoztatta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Erdős Mecskén. Soltész Miklós a Mecsek délkeleti lábánál fekvő kis település nemrégiben kormányzati támogatással megújult Szent Demeter nagyvértanúnak szentelt szerb ortodox templomának átadó ünnepségén vett részt. Az esemény végén újságírók előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a világban komoly küzdelem, harc zajlik az értéktelen ideológiák és a több ezer éves kultúrák, hit, kereszténység között. Erdős Mecskén magyarok, németek, szerbek együtt tudnak örülni egy templom megújításának, mondta az államtitkár, aki szerint ez azt mutatja, hogy ha kívülről minket nem bántanak, és ha a térségben élőket a nagy politika nem akarja egymásnak ugrasztani, mi itt nagyszerűen megvagyunk együtt. A Kézcsoport leányvállalata, a Mahard hajózási és vízépítő Kft. Nyerte el a Fonyódi kikötő modernizációjának kivitelezését. A majdnem 600 millió forintos beruházás keretében teljesen megújul a partfal, korszerűsítik a móló sétányt és a világítást, emellett új közösségi tereket, pihenőhelyeket, zöld felületeket, fasorokat és játszófelületeket is kialakítanak, közölte a cég a távirat irodával. A tájékoztatás szerint a 6000 négyzetméteren végzett fejlesztés keretében egy új 35 méter hosszú kikötői partfal épül acélszádlemezekkel. Magasabbra emelik a móló sétányt, amit új burkolattal, világítással és pihenőhelyekkel látnak el. A központi térre új burkolat és pavilonok kerülnek, melyek turisztikai és közösségi funkciókat látnak majd el. Emellett a mólófej kilátója és terasza is teljesen megújul, a kikötő környezetét pedig új ültetésű fasorral, korszerű közösségi terekkel, játszófelületekkel, ivókutakkal és kerékpáros ponttal teszik mindenki számára vonzóbbá. Írták, a Fonyódi kikötőben a több ütemben zajló munkák már elkezdődtek, a kivitelezés 2026. május végéig tart. Szükséges lépés volt az ifjúsági pilóta program elindítása, mert az nem lehet, hogy egy ország csak külföldi országok képzési programjára támaszkodva képezzen pilótákat, mondta a távirat irodának a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Székesfehérvár mellett megrendezett 30. Börgöndi légiparádé megnyitóját követően. Varga Tamás hangsúlyozta, Börgönd mindig is az egyik bástyája volt a hazai pilótaképzésnek, ugyanakkor eddig hiányzott az országos szervezettség, ezt a hiányt orvosolja az újonnan indult pilótaprogram, amely az ország több pontján elérhető. Jelezte, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részvételével szolnoki bázissal folyik a magyar repülőpilótaképzés. Az ukrán-magyar határszakaszon 7405-en léptek be Magyarországra szombaton, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 34 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Hétfőn a pára és köd feloszlása után a nap nagy részében gyengén felhős, napos időre van kilátás, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek. Az északkeleti tájakon délelőtt egy-egy zápor nem kizárt, másút nem valószínű csapadék. A délnyugatira forduló szelet legfeljebb élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Medgyesi Zsófia, szalézi nővérrel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel köszöntöm rádiónk stúdiójában Zsófi nővért a szalézi rendből, aki a harmadik évét kezdít meg nálunk Egerben.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Így csak így előlegben hadd kérjem meg, hogy tegeződhessünk, mert így egyszerűbb lesz a kommunikációs így mindenki felé. Megyesi Zsófi nővér vagyok, hát igen, most már harmadik évet kezdem meg itt Egerben. Alapvetően budapesti születésű vagyok, de nagyon szép környezetre lehetem itt Egerben, és jól érzem magam.
Ha már a harmadik évedet kezded itt, akkor már tulajdonképpen ilyen otthonosabb is az érzés.
Így van, igen. Jó hazajönni ide is.
Hogy történt az, amikor téged a Jóisten erre a hivatásra szólított? Miért pont ezt a rendet választottad?
Hát ez egy hosszabb történet, de talán ott kezdeném, hogy én egy katolikus családba születtem, és mindig, amikor így visszagondolok, így a életutam eseményeire, meg így a hivatásomnak a történetére, akkor ez jut eszembe, hogy a hitemet első körben a szüleimnek köszönhetem, hogy gyerekkortól kezdve ebben a légkörben nőhettem föl, hogy természetes az, hogy Istenről beszéljünk, hogy természetes az, hogy együtt megyünk szentmisére, hogy az ünnepeket akkor hogyan éljük meg karácsonykor, húsvétkor, hogy látom a szüleimet áldozni, látom, hogy mennek gyónni, és számomra ez egy ilyen természetes, jó érzésű légkör volt, ahonnan én jöttem, és jövök, Úgyhogy mindmáig végtelenül hálás vagyok így az ő elkísérésüknek, mert nem mondanám, hogy minden esetben gyakori az, hogy a szerzetesi hivatásban a család teljes mértékben támogat, viszont így mind a testvéreim, mind pedig szüleim részéről ezt megkaphatom ajándékba, és ez sokat jelent. És aztán nyilván azért, ahogy így bontakozott így a hitem is, azért el kellett oda jutni, hogy személyesen dönteni, hogy én igen katolikus keresztényként akarom élni az életemet, fiatalként, aztán fiatal felnőttként, és nem csak azért, mert anya és apa visznek, és akkor megyünk együtt, hanem mert én személyesen Zsófi akarok menni. A Szent Misére akarom megismerni azt a Jézus Krisztust, akit felfedezhettem, hogy élő személyként fordul igazából minnyájunk felé. Úgyhogy így nagyon dióhéjban talán ez a kezdeti rész. Annyit még elmondanék, hogy én Budapesten Albertfalván nőttem föl. Az ottani albertfalvi Szent Mihály plébánia az nekem a örök bölcső, ahonnan elindulhattam, ahol megkaptam az első szentségeket is, mind máig, amikor tudok én nekem oda, az egy hazatérés, az odaérkezés, úgyhogy hálás vagyok az ottani közösségünknek is, akik között nagyon sok közös szép élményünk lehetett.
Csak a hallgatóknak mondom, hogy egy rendkívül fiatal lány ül velem szembe, egy hatalmas mosollyal az arcán, beteríti az egész stúdiót, és elképesztő, hogy ebben a mai világban ennyire fiatal szerzetes nővérrel ülök szemben. Tulajdonképpen hány éve van annak, hogy te beléptél a rendbe?
Azért akkor segítsük kicsit a kedves hallgatókat. 1993-ban születtem, és hát lényegében azt tudom, amire emlékszem, hogy úgy kezdődött, amikor ilyen kamasz lehettem, ilyen 5.-7-es, akkor így megvan egy jelenet bennem, hogy melyik az utcán, és nem, apáca nem akarok lenni. Tehát, hogy az nem leszek. Érdekes ez egyébként, hogy aztán hogyan bontakozott később. Hát olyan 10-es voltam, én a budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumba jártam, és ott volt egy olyan program, amit Pure Fashionnek hívnak, Pure Fashion tiszta divat, ez máig a fiatal lányoknak egy lehetőség, úgyhogy ez itt a reklám helyben akkor, hogy aki szeretné komolyabban megélni azt, hogy mit is jelent fiatal nőként, meg egyáltalán nőként az, hogy megéljük a kereszténységünket, akkor ez egy remek program. Számomra nagyon sokat jelentett, amikor édesapám bátorítására egyébként elindultam ezen a programon. Ez egy missziós program lányoknak, hogy tényleg hogyan éljük meg a kereszténységünket. Fiatal nőként ebbe beletartozik a lelkünk, meg a testünknek is a szépsége ápolása. Tehát a lelki élet ápolásán túl, hogy mi a Szentlélek temploma vagyunk, azon túl rengeteg praktikus tanácsot kaphattunk, hogy hogyan sminkeljünk csinosan, melyik az az öltözék, ami nekünk jól áll, kinek milyen az alkata, stb. És a centrális, ami számomra nagyon megmaradt, az a tiszta szívnek a gondolata, az az utáni vágy. Akkoriban ez még 2 éves program volt, és amikor elkezdtem, akkor volt egy ilyen nagyon szép léleksminkelő hétvége, ez volt a neve a lelki gyakorlatnak, ami részt vehettem, és már korábban ott nagyon szimpatikus volt nekem, ahogy a akkori csoportvezetőnk Jézusról beszélt. Tehát említettem már azt, hogy én keresztény családban nőttem föl, tehát az Istennek a jelenléte hozzátartozott már akkor a hétköznapjainkhoz. Viszont nagyon megérintett az, hogy itt áll előttem valaki, aki tényleg úgy beszél Jézusról, mint egy élő szeméről. Hogy Jézus ezt szereti, Jézusnak az tetszik, vagy az nem tetszik, vagy mit gondolhat Jézus, vagy belegondolt-e már akkor. És ez így elgondolkodtatott, úgy vonzott, meg lelkesített, nem volt akkor még bennem kamaszként feltétlenül nagyon tudatos ez a dolog, de azt tudom, hogy ott azon a lelki gyakorlaton volt az első nagy Isten találkozás élményem, ami tényleg egy világot fordított meg bennem. Talán csak még annyit is szívesen megosztok, hogy én előtte eléggé ilyen zárkózott lányka voltam. Nem gondoltam volna, hogy képes lennék, mit tudom én, például gitár ragadni a kezembe, és akkor azzal énekelni így mások előtt. A legfontosabb élmény itt számomra az volt, hogy megtapasztalhattam azt, hogy Isten élő személy, és hogy ő kommunikálni akar velem, és hogy én is kapcsolatba léphetek vele, és hogy Jézus Krisztus az oltári szentségben, a szentáldozásban így jön hozzám. Onnantól kezdve megszületett bennem a tudatos döntés, hogy igen, én meg akarom ismerni Jézust, én ő miatt akarok menni szentmisére, akarom, hogy legyen kis kereszt a nyakamban, hogy hozzátartozom, akarom, hogy megbírmálkozhassak, mert akkor még közelebb lehetek hozzá. Szerettem volna megismerni, hogy mit jelent igazán imádkozni, hogyan lehet jól imádkozni egyáltalán, hogyha ezt a fogalmat így össze lehet kapcsolni. És ez elindított ezen az úton, ami aztán fokozatosan bontakozott ki. Talán még itt egy apró ilyen szösszenet, hogy később tudtam meg a csoportvezetőnkről, hogy ő hivatástisztázó időszakban van, azaz azon gondolkodott, hogy kármelita szerzetes nővér legyen-e vagy sem. És hát egyrészt azért, mert csoportvezetőmre fölnéztem, akkor nyilván valami, amit csinál, akkor az vonzó, de másrészt azért is, mert számomra megélni az Isten közelségét ebben a közösségben, ami ott a Pure Fashion csoport volt számomra, egyszerűen megnyitotta előttem az utat, hogy ja, nem csak a családos hivatás van, hanem létezik a szerzetesi is. És így elkezdtem így kíváncsiskodni, és volt, hogy lementem bizony 3 napra Magyar Székre a Kármelbe, hogy milyen is lehet ez az élet. Nyilván akartam a barátnőmmel is találkozni, aki már ott volt a Kármelbe, de barátkoztam a gondolattal, akkor még kármelita akartam lenni.
És akkor hogy történt a folytatás? Hogy nem? Mégsem
hát
a Kármel.
Igazából oda jutottam, hogy 16-17 éves fejjel én nem tudok dönteni, mert mind a két hivatás, legyen az családos vagy szerzetesi hivatás, számomra gyönyörű, és nem vagyok kész rá, hogy ezt el tudjam dönteni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy jól van, uram, akkor megyünk előre együtt, és akkor majd lesz valahogy, majd felfedezem biztos, hogy mi az utam. Nagyon jó volt egyébként, mert ebben az időszakban nagyon sok ifjúsági programon tudtam részt venni, önkéntes munkákat is vállalhattam, ilyen ifjúsági programokon, lelki gyakorlatokon vettem részt, és aztán szépen ez átbillent abban ilyen 20 éves koromra, hogy hát de azért én családot szeretnék, szóval, hogy azért mégis na. És nagyon tudatosan így kerestem így az életem párját, tehát hogy mentem előre, mint minden fiatal keresztény lány, hogy akkor merre, hogyan tovább, de azért ezt a kérdéskört, hogy lehet, hogy van szerzetesség is esetleg, nem tudtam soha lezárni 100%-osan. Egyetemre mentem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karára, hát akkor még anglisztikára, és utána később aztán mesterképzésre, akkor magyar szakos tanári képzésre. Nagyon-nagyon szerettem, és éreztem egyre inkább a szívemben, hogy nekem a nevelés az hivatás. Hogy nem az számít nekem, hogy mennyi pénzt fogok kapni érte, hanem hogy nekem ott kell lennem a fiatalok mellett, hogy nevelni, hogy ott legyek mellettük, hogy elkísérhessem őket. És én ezt már akkor úgy éltem meg magamba, hogy nem mint munka, hanem tényleg mint elhivatottság. Itt akkor már érződik, hogy kicsikét így kanyarodunk a szalézi lelkiség felé, hiszen a fiataloknak az elkísérése az abszolút a karizmánkhoz tartozik. Don Bosco mindig mondja, hogy a nevelés a szív dolga, de az egészben a különleges, hogy én abban az időben még tudatosan nem tudtam a szalíziakról, bár nagyon érdekes, hogy az általános iskolám neve, ott Albertfalván, az Don Bosco. És nem számítottam erre a különleges csavarra az életemben, ami aztán így a szalíziakhoz visszavezetett a későbbiek folyamán.
Közben itt valami így megütötte a fülemet, mint zenésznek, mert ugye én is zenész vagyok, hogy ezek szerint azóta már ragadtál gitárt és énekeltél másokkal együtt, persze, illetve mások előtt is. Ennek van valamilyen háttere? Tehát jártál olyan zeneiskolába vagy iskolába, ahol fejlesztetted ezt a tudást?
Igen, igen. Én a Vénelleu zeneiskolába jártam 14 éven keresztül zongoratanszakra. Még az alapvető iskolai foglalkozásaim mellett, tehát én nem konzervatóriumba jártam, hanem mellette végeztem a zeneiskolát, és akkor emellett a szolfés és a kórus volt az, ami még elkísért. A gitár az pedig első körben így a szüleimtől, mert nagyon szerettem volna megtanulni gitározni. Ez onnan jött, hogy Albertfalván hagyomány volt, illetve hát azóta is folytatódik a családos táboroknak a megtartása így a nyár folyamán, ahol rengeteg gitáros mise volt, és nekem ez nagyon tetszett, és én is szerettem volna akár így a tábor tűz körül kézbe venni a gitárt. A szüleim mindketten gitároznak, úgyhogy megtanították nekem az alapokat, utána pedig a magam lelkesedéséből gyakorolgattam, aztán bedobtak a mély vízbe, hogy akkor játsz a többiekkel a szentmisén, és onnantól kezdve ez így elkísér. A Pure Fashion program ideje alatt volt az, hogy elindult egy ilyen havi ifjúsági szentségimádás, ami nagyon különleges, mert az volt a cím, hogy fiatalokkal a fiatalokért, és ez máig meglepő számomra, mert amúgy a szalíziaknál ez a szlogenünk, hogy fiatalokkal a fiatalokért. Tehát annyira hihetetlen, hogy a jóisten hogyan rakja össze az életünk puzzle darabjait, amiből aztán összeáll a kép, hogy ez a te utad. És ott kaptam ezt a felkérést, hogy nem akarnám vezetni esetleg a zenei szolgálatot, és hát igen, mondtam rá nagy lelkesen, és utána az rendszeres havi program volt, még az egyetemi éveim alatt is egészen addig, amikor már éreztem ezt a felelősséget ott az ottani kápolnában, azt át kell, hogy adjam, mert a saját plébániámon kezdtem el jobban tevékenykedni, és már nem fért össze a kettő. Úgyhogy onnantól kezdve viszont Albertfalván vittük tovább a dicsőítő zenés szentségimádásokat.
megosztam a kedves hallgatókkal ezt a kis műhelyi titkot, hogy úgy láttalak meg először ezen a rádió folyosóján, ahogy átmentem, megláttalak ott a gyerekekkel, ahogy egy műzikelt vettetek fel a tévében, és a hatalmas mosolyoddal ott köztük. Amikor átkerültél ide az első helyedről, akkor is itt is az a szolgálatod, hogy a gyerekekkel foglalkozol és zenész velük, és ezeken az oratóriumokon veszel részt tulajdonképpen, vagy vezeted őket?
Igazából mindkettő. Annyit talán még így hozzátennék, hogy nálunk, amikor megvan az első fogadalom, utána történnek az első helyezések, úgyhogy nekem Eger az első, ahol nővérként tevékenykedhetek. A noviciátusból, tehát ahol képződnek a fiatal szerzetesek, onnan kerültem rögtön ide Egerbe.
Ez a noviciátus mennyi ideig tart?
2 év Rómában. Nálunk így a szalézi nővéreknél ez Rómában van, és hát így érkeztem meg aztán Egerbe. Hálás vagyok, mert igazából mindenki, amit hoz így a hátizsákjában, az be tudja helyezni a szolgálatba. Mivel nekem a zene az kiemelkedően fontos, és az életemnek a része úgy spontán módon is, hát akkor jön, hogy akkor ebből tudok ajándékozni. Úgyhogy mindig öröm számomra, amikor együtt tudunk zenélni, akár így a fiatalokkal szívesen jönnek a szentmisékre is, vagy például a kollégiumban a lányokkal most akkor gitárszakkört tartani, hogyha valaki szeretne, akkor zongorából is tudnék kicsit segíteni. Nagy öröm volt számomra, amikor Ágnes nővér az örök fordalmára kért föl, hogy akkor szedjem össze a csoportot, és akkor a zenei hátteret biztosítsuk. Az külön nagy ajándék volt, azt hiszem, mindannyiunk számára. És aztán bontakozott, hogy hát miért ne lehetne csinálni akár valami zenés produkciót Mazzarello Mária életéből, aki rendünknek a társvédőszentje Don Bosco mellett és alapító tagja. Úgyhogy innen jött aztán, hogy összegyűjteni azokat a dalokat, amik róla szólnak itt Magyarországon. Néhány dal született saját kezűleg is, és ebből állt össze most már az a Mazzarello Mária musical, ami mondjuk egy felvonásosnak tekinthető, de mégis egy betekintést enged abba a lelkiségbe, ami bennünket szalízi nővérekként elkísér. Örömmel hallom vissza, amikor másoknak pozitívan marad meg, akár a dallamvilág, akár a képi világ, amit sikerült színpadra vinni. Első körben még a Maklári iskolának, az amatőr színjátszó körének a diákjaival, és utána később pedig már itt az Egri Szalézi Oratórium animátorjaival együtt. Egy különleges ajándék volt számunkra az ebben való részvétel.
Ez az, amiről készült akkor a felvétel, amikor én először láttam.
Igen, így van, így van.
Tehát akkor megvan az első fogadalmad. Az örök fogadalomig hány év telik el a szalézi rendben?
Nálunk szalésziaknál ez úgy van, hogy az első fogadalom után 6 év után jön az örök fogadalom. Az ez alatti évek alatt pedig évente, aztán később 2 évente az a fogadalmunknak a megújítása zajlik, ami segít egy újabb lendületet adni, hogy újra tudatosítsuk azt az igent, amit kimondtunk ott az első fogadalomban is, ami végeredményben az Isten szeretetére való válasz.
Az oratóriumok, amikben te részt veszel, illetve amiknek az egyik vezetője vagy ilyen módon, ezek hogyan zajlanak?
Nálunk így szalíziaknál a szalízi oratórium, csak nagyon röviden így összefoglalva, kedves hallgatóknak is, hogy azok olyan délutáni foglalkozások, ahol a gyerekek közösségbe tudnak összegyűlni. A szalézi lelkiségünkben így az Isten szeretetét szeretnénk továbbadni számunkra egy olyan közegben, ahol otthon érezhetik magukat, ahol biztonságban vannak, ahol tere van a barátságok kibontakozásának, az Isten szeretetének a megismerésének, hogy tudunk együtt játszani. A légkört az a vidámság jellemzi, de ugyanakkor ez nem banalizálja el az életnek a nagy problémáit vagy fájdalmait. Tehát pont az a bizalmi légkör, ami meg tud születni a családiasságban, az lehetőséget ad arra, hogy bizony elmeséljék azt, amikor fáj, amikor nehéz, hogy akkor egy picit letegyük a terheinket, és mindezt úgy, hogy egy örök kapaszkodót tudjunk nekik felmutatni Jézusban, az ő barátságában, ami egy folyamatosan kinyújtott kéz feléjük, hiszen az Isten szeretete stabil és állandó, mi pedig arra vagyunk hivatva, hogy fölismerjük, és erre mindenki hivatott, és a gyerekek meg hihetetlen érzékenységgel tudnak reagálni és észrevenni azt, hogy milyen jó, milyen béke van az Isten jelenlétében. Sokszor nem is tudatosítják, de szoktuk így egymás között mondani az animátorjainkkal, hogy itt van egy kicsit ilyen mennyország sziget, egy kis béke szigete, ami nem szakít ki a valóságból, viszont erőt ad ahhoz, hogy utána tovább menjünk mindig egy ilyen reménnyel. Úgyhogy nálunk itt Egerben, és akkor be is vonnám így Maklárt is, mert Makláron és Egerben is szolgálunk. Makláron szombat délelőtt, Egerben pedig szombat délután tartjuk az oratóriumainkat, ahol a fiatalokkal, azok a segítő fiatalok, akik bennünket segítenek így a programok szervezésében, a lelkiségnek a továbbadásában, ők a szalézi animátorok. Velük együtt szervezzük ezeket a játékos délutánokat. Szoktunk családi napokat is szervezni, ilyenkor ez nagyobb reklámozásra kerül, hogy a családokhoz eljusson a hír. Adventben például szokott lenni adventi gyertyakészítés, meg a koszorúkészítés. Akkor szoktunk például a nyitó ünnep, illetve a záró ünnep így az év folyamán, hogy ennek is legyen éve. Aztán végeredményben pedig a kéthetes nyári tábor, ami tényleg nagyon nagy lelkesedéssel jelentkeznek a gyerekek és a családok. Idén 130 gyerkőc vett részt a táborban, és azt hiszem, hogy felejthetetlen élményeket élhettünk meg együtt.
Többször is említetted Maklárt.
Így van.
Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi is van Makláron konkrétan, milyen van a rendnek.
Makláron a Szent István általános iskola, az az iskola, amit most már negyedik éve kísérünk, és most már így a mi nővéri szolgálatunknak a része, hogy ott jelen legyünk, az ottani nevelésbe becsatlakozhassunk, az iskolának a felkérésére és közös együttműködésre alapulva. Úgyhogy ott jó magam angolt, illetve hittant és oratóriumi hittant tartok. Magyar szakos tanárként most még a korepetálásban segítek be, a nővértársam pedig a hitoktatással foglalkozik elsődlegesen.
Tehát akkor tulajdonképpen te tanárként is dolgozol.
Igen.
Egy komoly és nehéz kérdést azért föltennék, hogyha lehetne, hogy...
Nyugodtan.
Ahogy elnéznek itt ilyen fiatalon, ilyen mosolyjal az arcodon, ugye nektek meg kell fogadni a fogadalomkor több mindent is. Például, hogy nyilván nővérként az egész testedet, az egész lelkedet és mindenedet átadod akkor a Jóistennek, és tulajdonképpen akkor az anyaságot is fel kell, hogy add, de mégse, mert hiszen ott van az a rengeteg gyerek, akit kapsz.
Igen. Hát hálásan köszönöm a bátor kérdéseket is. Csak hogy kicsit előkészítsem a terepet, szerzetesként három fogadalmat teszünk, a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség. Azt hiszem érthetőbbé válik, hogyha ezekben a fogadalmakban nem csak azt nézi az ember, hogy mi az, amiről lemondok, hanem hogy miért vagy kiért teszem ezt. Tehát, hogyha abból indulok ki, hogy az Isten a végtelen szeretet, és válaszolni akarok arra a szeretetre, amit megtapasztalhattam az életembe, akkor ugyanúgy, mint a Szentírásban is a történet, nem? Hogy amikor megtalálta a legnagyobb kincset, mindenét eladta, hogy utána az a kincs az övé lehessen. Kicsit hasonlóképpen élem meg én is a hivatást, hogy a Jóisten elém tárt két ajándék lehetőséget, soha nem vonta volna meg a szeretetét, hogyha én a családos utat választom, soha nem erőltetett volna abba bele, hogy én szerzetes legyek. De azt éreztem, hogy ő szabadon felajánlja nekem, hogy választhatom ezt az utat is. És hát amikor ezt megértettem, akkor igazából én voltam a legboldogabb, és nem is tudtam elhinni, hogy Jézus így maga mellé akar hívni, hogy így vegyek részt az ő, igazából az ő küldetésében a világban, ami mindig az Isten szeretetének a továbbadásáról szól. És nyilván őt követni az végeredményben mindig a jeruzsálemi út, ami fölvisz a Golgotára. És ennek tudatában talán nehéz így megérteni azokat a lemondásokat, vagy fölajánlásokat, ami a szerzetesi fogadalomnak a része. De hogyha csak abba gondolok bele, hogy egy édesanyja is mennyi minden áldozatot hoz azért, akiket szeret, akkor utána valahogy könnyebben megérthető ez a dimenzió, azt hiszem. Ugyanakkor azt is tudom, hogy ez szeretet nélkül nem megy, tehát hogyha Jóisten meghív, akkor megadja hozzá az erőt is. Nem fog olyat kérni, amire ne adná meg az erőt. Nyilván a fizikai, biológiai édesanyaságról való lemondás az nem egy egyszerű dolog, viszont tényleg csak ebben tudom megfogalmazni, hogy az a szeretett tapasztalat, amit így ajándékként én felfedezhettem az életemben, így Isten részéről, ez olyan, mint amikor az ember így szerelmes lesz, nem tudom jobban megfogalmazni. Azért, amikor az ember család mellett dönt és megházasodik, akkor az ő élete párjára mindennel igen mond, a nehézségekkel és küzdelmekkel együtt, amikor felfedezhettem, hogy Isten magának hív, akkor én mindennel együtt igent akartam mondani rá. Azt hiszem, talán így jobban érhető a dimenzió, mert a nehézségek minden életállapotban lesznek, viszont akkor megadatik hozzá az erő is. Ugyanakkor ott van az a sík is, ami a lelki anyaság, amire azt hiszem, hogy minden nő hivatott, ez legyen biológiai, vagy legyen lelki síkon. A nevelésben pedig ez egy olyan aspektus számomra, ami nagyon intenzíven megjelenik, ott lenni a másik ember mellett, és igazából teret adni annak az Istennek, aki Krisztusban közöttünk jelen van, az ő életéből továbbadni valamit, mert amit én tudok adni, az édeskevés, viszont aki igazán tud adni, az Jézus. És ha rá tudok mutatni, és valaki kézen fogja őt azért, mert elmesélhettem, hogy ő hogyan szeret, vagy hogyan van jelen, akkor onnantól kezdve megint életet ajándékozhattunk tovább. Ez azt hiszem, hogy a lelki anyaságnak egy olyan dimenziója, amire a szerzetes is hivatott, vagy lelki apaság, amire mondjuk a pap vagy a szerzetes hivatott.
Kedves hallgatóink, Medgyessy Zsófia szalézi nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában, mely beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Immáron negyedik alkalommal rendeztek találkozót a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezetei számára a Sárospataki Református Kollégium udvarán. Az esemény célja az volt, hogy a résztvevők megerősítsék Krisztus hitüket, megéljék összetartozásukat, gazdagodjanak a nap üzeneteivel és a találkozás örömével. A szervezők minden korosztály számára készültek programokkal, amelyek a kollégium udvarán felállított színpadon kezdődtek el egy közös istentisztelettel. A nap folyamán zenész szolgálatok voltak hallhatóak a Pataki Gimnázium dicsőítő együttesétől és az Erdélyből érkező Mésa formációtól, délután pedig az országosan ismert junior prímadíjas Tímer Sára és zenekara adott koncertet. Napközben a gályarabokra emlékező kiállítás várta az érdeklődőket a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtára és múzeumában. A gyermekeket kézműves foglalkozás és az abaújvári Szikrabáb csoport szórakoztatta. Helyszíni összeállításunkban először Barna Sándort, a Tiszán inneni Református Egyházkerület püspökét hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Miért jelentős ez a mai nap püspök úrnak, akár személy szerint, hogyan látja ezt a mai napot?
Hát egy szóban úgy tudnám meg, hogy azért, mint együtt vagyunk. És Istennek tetszik, hogyha az ő népe együtt van, egyetértésben van együtt, azt mondja, hogy oda küldi az áldást. Vannak olyan áldásai Istennek, amit a közösségnek akar adni. Ezért vagyunk együtt. Ahogy a országos egység napja is erről szólt, tulajdonképpen annak analógiájára tudom mondani, hogy ez a mai nap is így ilyen, csak itt a Tiszán inneni egyházkerület gyülekezetei vannak jelen, és vagyunk együtt.
És az ige hirdetésében hogyan, miként köszöntötte az egybegyülteket?
Pál apostol Kolossi Béliekhez írott leveléből, a második fejezetből, az ötödik verstől szólóan egy dicséretet, egy bátorítást adtam át Isten által, Isten igéje által. Pál apostol nagyon jó híreket hall a kolossébeli gyülekezetről, és akkor lelki szemei előtt megjelenik a gyülekezet, tollat ragad és ír, és látom közöttetek a jó rendet. Mi is ma szép rendben együtt egybe gyűltünk, és hasonló kép az, amit maga a szó jelent, mert ez egy katonai szó is, hogy amikor a katonák teljes díszben felsorakoznak, és állnak, parancsra várnak, készen állnak, akkor jó, szép, jó a rend. Csak amikor Pál apostol a keresztény életről beszél, akkor mindig mozgalmas képeket használ. Vagyis lehet tudni, hogy ebben dicséret és egyben egy kis kritika is megszólal. És tulajdonképpen attól akarja óvni a gyülekezetet, hogy úgymond belesüppedjenek abba, hogy velünk minden rendben van. Mi itt megállhatunk, mi révbe értünk, nekünk még útunk van. És megállni nagy veszélye, hogy egyik énekünk mondja. Ezért azt mondja az apostol, hogy tovább, és három képet használ, és azt mondja, hogy járjatok a Krisztusban, járni kitartóan, céltudatosan, minden megkörnyékező bűnt félretéve, és gyökerezni, mélyre ereszteni a gyökereket, hogy az élet viharai el ne tudjanak pusztítani, vagy valami tévtanítások, és épülni, épülni együtt, mint élő kövek. Tehát a bátorító szó az, hogy tovább. Így ezt adtam én is át a Tisztán Énen Reformatus Egyház kelet gyülekezeteinek.
Hogyan látja, hogy a kerület gyülekezetei hogyan fejlődnek, milyen helyzetben vannak mostanában, illetve hogyan, miként tudnak épülni, hiszen gondolom ez az alkalom is segít például.
Vannak olyan demográfiai, gazdasági folyamatok, amik rendezik a mi térségünket, amikre igazából hatással mi nem tudunk, hanem alkalmazkodni tudunk. Ilyen talán az elköltözés, az elvándorlás, a falvaknak a idősödése. Mi ezt alkalmazkodni tudunk. Hát azért fontos az ifjúsági munka minden gyülekezetben. Úgy is, hogy tudjuk, hogy én is, mint lelkipásztor, talán 3 vagy 4 kántort is kitanítottunk, egyik sem nálunk szolgál, hanem mind máshol. Tehát azért vetünk, még hogyha esetleg az ország más gyülekezeteiben, nagyobb városaiban fognak aratni is, és hát elkísérjük tovább azokat, akik pedig itt vannak.
Vadnai Zoltánnal, missziói tanácsossal folytatom az összeállítást. Az első kérdésem az az lenne, hogy ez a mostani gyülekezeti találkozó, ez a mai rendezvény milyen múltra tekint vissza? Egy kicsit idézzük fel.
4. alkalommal rendezzük meg Sárospadokon a Tisztán Inneni Református Gyülekezetek találkozóját, és nagy örömünk, hogy töretlen népszerűségnek örvend a gyülekezetek körében. A mai napra is körülbelül 650 fő regisztrált, hogy szeretnének itt lenni, jelen lenni, és azért is öröm ez, mert az látszik, hogy igény van a gyülekezetek tagjaiba arra, hogy évente egyszer itt az ősi falak között találkozzunk, együtt hallgassuk az igét, együtt énekeljünk, dicsérjük az Urat, és olyan jó azt is látni, hogy mennyire a találkozások alkalmává vált ez az a nap, amikor a kerület különböző részeiből eljönnek lelkipásztorok, gyülekezeti tagok, és találkozhatnak újra és újra egymással azok is, akik egyébként távol vannak. Tehát nagy öröm a résztvevők száma is, és mindig azért imádkozunk, hogy áldás kísérje ezt a napot.
Ezen felül még van-e valamilyen más célja, hiszen itt missziói tanácsos úr nagyon jól elmondta, nagyjából ez a célja, gondolom, a rendezvénynek. Más célja esetleg van-e még, amit ezt kiegészíti?
Amikor első alkalommal megrendeztük, akkor ott volt a célok között az, hogy teremtsünk egy olyan közösségi alkalmat a Tisztán Inneni Reformátusság számára, ahol az Isten dicséretet, az igével való találkozást egy nagy közösségben élhetik meg. Nagyon-nagyon sok apró kis gyülekezet van Tiszán innenen. A gyülekezeteink döntő többsége ilyen, ahol 5-en, 10-en, 20-an gyűlnek össze egy-egy vasárnapra. Sokszor gyakorló lelkipásztorok is tapasztalják ezt, hogy egy kicsit úgy vannak Isten tisztelet előtt, amikor megérkeznek a testvérek, hogy kevesen vagyunk, jönnek a sóhajok, hogy régen milyen sokan voltunk. Én azt gondolom, hogy mindenkit meg kell becsülni, és az én véleményem az, amit sokszor el is szoktam mondani, hogy nem a számok a fontosak igazán, hanem azt, hogy milyen minőség a mi keresztjén életünk, milyen minőséget képvisel. És ez a sárospataki alkalom egy nagyon jó alkalom arra, hogy azok a testvérek, akik egyébként vasárnaponként, ahogy mondtam, kevesen vannak, 5-en, 10-en, 20-an, itt megéljék azt a nagy közös hitbeli egységet, és megtapasztalják azt, hogy egy hétközi, egy évközi vasárnapon szétszórva vagyunk, sok helyen talán kevesen, de egyébként pedig sokan vagyunk, és együtt vagyunk, és ebből a közösségi élményből és hitélményből merítve talán reményteljesebben telnek az egyébként évközi otthoni vasárnapok is.
És milyen programokkal készültek?
Színes programokkal, vannak olyan programok, amik visszatérőek évről évre, és azért mindig új elemek is vannak. Ugye a színpad az folyamatosan megy 10 órától. Itt a Refidics Band, itt a Pataki Református Középiskolások zenekara kezdett dicsőítéssel. Püspök úrnak hallgattuk az áhítatát, espereseink, mind a 4 egyház megye esperese köszöntötte a jelenlévőket. Nagyon fontos, hogy mindez sugallja a Református Egyházkerület egységét, azt, hogy együtt vagyunk, egy helyen vagyunk, ezek vagyunk mi, és mindenki részese ennek. Utána épp most az Erdélyből érkezett Mésa együttes van, szép régi dicséreteink feldolgozását éneklik többek között. Szabó Dani bácsi is, egykori főgondnok fogja majd köszönteni az egybegyűlteket. Ebéd után a kerületvezetői köszöntik majd a jelen lévőket. Simon Sándor gondnok testvérünk Nagyberegből érkezik hozzánk, aki egy személyes bizonyságtételt fog elmondani, illetve záró akkordként a méltán népszerű Tímás Sára és zenekara zárja majd az alkalmat. Úgyhogy emellett pedig nagyon sok kísérőprogram, bábelőadás, népi játszótér, gyülekezeteink, ahol manufaktúrák vannak, ahol készítenek valamit, itt vannak jelen az árukkal, itt van a Calvin kiadó, itt van az Új Remény kiadó, itt van kézműves foglalkozás Herceg Marikával, minden évben visszatérő alkalom, és még sok más lehetőség is van a felnőtteknek és a gyermekeknek is, akik eljöttek ma.
A nyár az igen sűrű, gondolom az ön számára is, illetve a gyülekezetek számára, hiszen itt a kerületünkben nagyon sok ilyen nagy alkalom követi egymást. Ennek mi az oka, hogy ennyire egymás után ilyen nagyobb gyülekezeti alkalmakat szerveznek?
Hát vártuk a jó időt, és a jó idő összegyűjt bennünket. Két nagy egyházkerületi esemény van így a nyár elején. Az egyik a H2Ö, ami az idén Miskolcon volt, illetve ez a pataki gyülekezeti találkozó. Hagyományosan így a nyár elején vannak ezek a rendezvények, pár hét különbséggel. És nyilván ez még hozzájött az idén országos esemény is Debrecenbe, az Egységnap, de hívjuk majd nyár végén a kimondottan csak a lelkipásztorokat egy találkozásra, és sok gyülekezetben is van esemény ilyenkor. Július legelején pedig a Bolyváron a lelkesítő, ami szintén egy kicsit másabb rendezvény, hiszen ott az egész országból, sőt határon túlról is érkeznek, ugye az abaújvári gyülekezet kezdeményezése, ami azt kell mondjam, hogy bőven kinőtte a kis gyülekezetnek a kereteit. Az egyházkerületi rendezvényeket tekintve azt gondolom, hogy azért más a hangsúlya mindegyiknek. Itt Sárospatakon klasszikusan a gyülekezetek felé fordulunk, a gyülekezeti tagokat hívjuk, a lelkipásztorokat erre az alkalomra. A H2Ö, az életvize bizonyságtétel alkalma pedig általában mindig egy városhoz kötődik, és az adott város reformátussága van jelen, és szólal meg, és tesz bizonyságot. Úgyhogy minden rendezvény között azért van különbség, mert más hangsúlyok vannak.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Simon Sándorral, a nagybereki gyülekezet gondnokával beszélgetek. Miért is érkezett ide a mai alkalomra? Mi is az apropója, hogy eljött ide közénk?
Szeretettel köszöntök mindenkit, a kedves testvéreket. Az apropója a mai látogatásomnak az, hogy meghívtak, hogy tegyek bizonyságot a mindenható Istenünkről. Ugyanis akik meghívtak, a szervezők, ők hallották 2022-ben a bizonyságtételemet Abaújváron, a lelkesítőn, és úgy gondolták, hogy akkor meghívnak, hogy itt is tegyek bizonyságot a gyógyulásomról, szabadulásomról, tehát magáról, a mindenható Istenről.
Miről szól a bizonyságtétele, ha egy kicsit beleláthatunk, ha elmesélné nekünk?
Most konkrét esetről fogok bizonyságot tenni, nem a megtérésemről, meg a szolgálatomról, hanem arról, amit Isten elvégzett bennem és általam. 2022-ben, február 4-én bementünk a templomba a presbiter testvérekkel és a lelkipásztorral, hogy padlófűtést csináljunk, tehát ilyen elektromos padlófűtést szereltünk. Mivel sokan voltunk, úgy gondoltam, hogy akkor a padon a szigetelést is végezzük el, és már majdnem végeztünk, amikor leszakadt alattam a mennyezet. Tehát 6 métert estem a nyakamra, úgyhogy eltört 2 nyakcsigolyám, 3 hátgerincsigolyám, 3 bordám, és teljes bénulás volt. Nyaktól lefele teljesen lebénultam. Aztán bevittek ugye Beregszászba, a közeli kórházba, és ott kijelentették az akkori orvosok, hogy Kárpátalján nincs szakember, aki ezt össze tudná rakni, úgyhogy vagy Kijevbe kellett volna menni, vagy Rovnóba, ugye ez pont a háború kitörés előtt volt, tehát még lehetett volna utazni, csak nagy távolság volt, de a barátaink és a családunk úgy döntött, hogy átjövünk Magyarországra, és Debrecenbe hoztak át. Aztán érdekes módon nem emlékszek semmire, tehát sem a balesetem után ott, ami történt a templomba, bár azt mondják, végig magamnál voltam, és én voltam az, aki másokat nyugtattam és biztattam, de én erre nem emlékszek, és sem a kórházban, ami volt, hanem az első emlékem az, amit az Isten így meghagyott, a többit azt eltörölte, valószínű nem volt rá szükség, hogy áttesznek a mentőautóba, a magyar mentőautóba. Ugyanis ugye Debrecenből elindult a mentőautó határig, de nem volt útlevelük, és a miénkeknek sem volt útlevelük, ezért a határnál a két mentőautó egymásnak tolatott, és engem áttettek, leegyeztetésen keresztül természetesen, és amikor a mentőautóba betettek, a lelkész testvérem, a feleségem, meg az egyik barátom ott álltak, és azt mondják, hogy Sándor, megyünk Debrecenbe. Mosolyogtam rájuk, és mondtam, hogy oda megyünk, ahova biztek, úgyse tudok mit tenni. Bezárták a mentőautót, és akkor Isten nekem megjelentett egy mint egy felhőt. Valahol már valószínű láttam ezt a képet, ugye az interneten, vagy másfelé. Egy felhő volt, és abban egy ige volt, a 2 Korintus 12.9, ami méghozzá olyan alapon volt, mint ahogy szokták írni ugye a szerződéseket, hogy van nagybetűs rész, meg kisbetűs rész. Na itt az első rész az nagybetűvel volt, hogy elég néked az én kegyelmem, de rögtön folytatódott ugye az ige, mert a teljes ige vers az úgy, hogy az én erőm a te erőtlenséged által ért célhoz. Ugye nyilván tudjuk azt, hogy ez az igét akkor kapta Pál apostol, amikor könyörgött a gyógyulásért, és Isten azt mondta, hogy nem kap gyógyulást. Lehet, hogy egy béna ember nem éppen erre az igére vágyott volna, de nekem ez volt a mindenem, ez az ige. Úgyhogy utána elindultunk a mentővel, tovább semmire nem emlékszek, majd csak az első műtétem után, de ez az ige, ez végig vezetett a kórházi ágyon, a kezelés alatt, a felépülés alatt, úgyhogy egy csodálatos élményt éltem meg az Isten kegyelméből. Eljöttünk a kórházba, ott már kora reggel műtöttek. Beregszázba azt mondták a páromnak, hogy hagyják itt a beteget, ez volt péntek estére, majd hétfőn hívunk valakit, vagy valamit csinálunk. Itt már szombat reggel 7:30-kor a nyakműtétem meg volt, mivel hogy úgy sérült a gerincvelő is, ezért muszáj volt rögtön. Mondták, hogy nem lett volna még dél sem, nem, hogy hétfőn. Tehát a delet sem értem volna meg. Megműtöttek. Amikor megműtöttek, ugye, és felébredtem már az altatás után, akkor a feleségemet beengedték a súlyosra, mondván neki, hogy köszönjön el, mert két nap múlva lesz a másik műtét, és nem biztos, hogy az a műtét sikerülni fog, mert attól jobban félnek, mint a mostanitól. A feleségem bejött, persze ezt nekem nem mondta, majd csak utána, de na, beszélgettünk. Közben még a lelkésznő bejött, a kórház lelkésznő, ahol beszélgettünk, imádkoztunk, és akkor, amikor ugye a második műtétem megvolt, na, attól kezdve már nem engedték be a feleségemet, és mondták, hogy örüljenek, hogy nem engedjük, azt jelenti, hogy él a párja. Felébredtem a második műtét után, ugye ez volt, szombaton műtöttek, és kedden a másik műtét volt, hogy ne az időből ne fussunk ki, és amikor felébredtem a második műtét után, akkor odajött a kezelőorvosom, és azt mondta, hogy Sándor, most már életbe marad, már ez biztos, beindultak a légzés és minden más, de felejts el azt, hogy 6 hónaptól hamarabb kijön a kórházból, és nem biztos, hogy valaha is lábra áll. Mosolyogtam egyet rá, és mondtam, doktor úr, hová siessek? Nem mindegy nekem otthon feküdni, vagy itt feküdni, majd az úr mikor akarja, akkor ami lesz, az lesz. Nekem azt mondta, elég nékem az ő kegyelme, nekem ez elég. Mosolygott egyet, és elment. És akkor ott a második műtét után, még lebénulva, ugye teljes bénulásom volt, feltettem magamnak egy kérdést. Tehát soha nem kérdeztem meg azt Istentől, hogy miért. Ugye egy templomban egy baleset, ez nem egy szokványos dolog, mindenki megdöbbent. Ugye azt kell tudni a körülményekről, hogy éppen akkor a gyülekezetünk ugye a Covid után egy kicsit így lelaposodott a hitélet, és azon rágódtunk a párommal, hogy mit lehetne tenni, hogy valahogy felébreszteni a gyülekezetet. Hát az Isten felébresztette. Igaz, hogy ez nekem sok mindenbe került, de attól kezdve a gyülekezet imaközösséget szervezett otthon, minden nap imádkoztak értem, és egyfajta tehát megújulás lett a gyülekezetben. És én pedig feltettem az Istennek a kérdést, nem azt, hogy miért estem le, hanem azt, hogy Uram, oké, hogy itt vagyok, de mit akarsz, hogy cselekedjek? Ugye ez egy kicsit nevetségesnek hangzik egy béna embertől, de Isten nagyon gyorsan válaszolt, és a hívő embernek bármilyen állapotban van, és bárhol van, mindig van feladata. Ugyanis meg kellett látnom azt, hogy 24 órás ügyelet volt ugye abban a teremben, hiszen műtétek után az emberek ott voltak, és akkor voltak nagyon nehéz betegek is. És az orvosok lelkileg nagyon lefáradtak. Tehát voltak olyan betegek, amik éjjel-nappal káronkodott mellettem, meg sok minden volt. Ugye attól függ, hogy kinek mit hozott a betegség. Természetesen nem az ő hibájuk, hanem ez jött ki belőle. És ezeket az orvosokat, az ápolókat kellett egy kicsit bátorítani, kellett beszélgetni velük, és nagyon sok időt eltöltöttünk. Isten nagyon sok csodát tett a béna emberen keresztül is, ahogy elmosolyodtak, ahogy megnyugodtak, ahogy elmentek mellőlem, ahogy jött az orvosom, és azt mondta, hogy Sándor maga volt eddig a legjobb betegem, mert soha nem panaszkodott. És mondtam, hogy doktor úr, miért panaszkodjak? Maguk teszik a dolgokat, én meg hálás vagyok. Aztán ugye voltak ott persze nehezebb helyzetek is, mert mellettem volt egy olyan srác, aki 35 évesen leesett 2 méter magasról, és beütött a fejét. Semmilyen nem tört el, megműtötték a fejét, egy vérrög keletkezett, nem tudott magáról. Nem tudta, hogy ki, nem ismerte a családot, viszont éjjel-nappal káronkodott. Éjjel-nappal szitta az Istent hangosan. És jön az orvos, és azt mondja nekem, Sándor, tudom ki maga, és sajnálom, hogy ezt kell hallgatnia, de nem tudok hova tenni. Akkor mosolyogtam egyet, és mondom, doktor úr, bár nehéz hallgatnom, de engem ez hálára int. Ezt nem értem. Doktor úr, ő 2 méterről esett le, én 6 méterről. Én is járhattam volna így, és nem tudva magamról, esetleg nem dicsőítettem volna az Istent, hanem szittam volna. Az ő kegyelme az, hogy én most dicsőíteni tudom, mert az elmém az megmaradt. Úgyhogy akkor úgy elmosolyodott, és azt mondja, hogy jó, Sándor, akkor, na, de ugye az elébb, amikor mondtam azt, hogy azt mondta, hogy 6 hónap múlva, akkor elmosolyodott, és 2 hét múlva ez az orvos visszajött, vagy hát na, bejött többször naponta, de akkor azt mondja nekem, hogy Sándor, valami gond van. Na, mi történt, doktor úr, valami rosszat csináltam? Hát még mozdulni se tudok, mi rosszat tudok csinálni? Nem. Azt mondja, általában ilyen műtét után 5-6 hét múlva kezdünk el gondolkodni azon, hogy hová tudjuk átvinni a beteget, melyik osztályra. 2 héttel telt el, én már összehívtam a konzíliumot, mert magának már nem itt a helye. És akkor mosolyogtam, hogy doktor úr, én tudom, mi van. Több 10 000 ember imádkozik, értem, az Isten meg meghallgatta az imájukat. Na jó van, Sándor, és akkor így elment, úgyhogy annyi csoda történt ott, hogy azt, hát könyvet lehetne írni róla, de 1-2 léptekben így elmondom. Csak hogy értsük azt, hogy mi is történt. Ezelőtt 2 hónappal egy görögkatolikus lelkész Debrecenben volt az orvosnál, és hazajött Kárpátaljára, és egy ige hirdetésen elmondta, amit az orvos mondott neki, hogy egy pár évvel ezelőtt hozta Kárpátaljára egy hallottat, és képzelje el, felélet. Pedig illett volna meghalnia, és ezt már több orvostól hallottam, hogy tudod, hogy illett volna meghalnod, bocsánat, nem vagyok mindig szófogadó, mert az Isten másképp döntött. Amikor ugye átkerültem a rehabra, 2 hét múlva a műtét után, a legelső este volt egy olyan élményem, ami meghatározta a rehabon a ott léttemet. Bejött az egyik ápolónő, és valószínű rossz kedve volt éppen akkor, de ugyanakkor kedvesen próbált ismerkedni velem. Egyedül voltam izolálva egy szobába, ugye más osztályról kerültem át, bejön az ápolónő, és azt kérdi tőlem, hogy na hát magával meg mi történt. És mosolyogva elmondtam, hogy leszakadt alattam a templom mennyezete, és leestem, és ahogy lehetett, összetörtem magam. Rám nézett, és a következő kérdése az volt, hogy na hol volt a maga istene? Mosolyogtam egyet, és mondtam, hogy ott volt. Élek, nem? Rám nézett, elmosolyodott, mondja, hogy hát igen. Na most akkor mást is mondok magának, amit lehet, hogy nem fog érteni. Hálát adok a mindenható Istennek, hogy én estem le onnan, és nem valamelyik fiatalabb presbiterünk, akinek 2-3 gyereke van, és lehet, hogy ráment volna a családi élete, vagy a családja is. Engem, nekem meg a gyerekeim már felnőttek, aztán Isten meggondot viselt rólam. Körülbelül velem egy idős volt a hölgy, és magára vette, és azt mondja, hogy már az öregek akkor nem számítanak. Én nem azt mondtam, én csak azt mondtam, amit érzek. És akkor indult kifelé, és azt mondta, legyintett a kezével, és azt mondta, hogy maga nem normális. Mondtam, hogy igen, Isten nem mindig a normálisak hívja el az ő igének a hirdetésére van ez így, úgyhogy ilyen élményeim vannak. A következő élményem, ami ugye bejött a pszichológus hozzám, és azt kérdi tőlem, hogy lehet-e bejönni, mert neki hivatalból be kell jönni, szeretnék-e vele beszélni, nagyon szívesen, tessék bejönni, bejött, leült, elbeszélgettünk egy kicsit, akkor még hivatalból jött be, utána minden 1-2-3 nap azért jött be, mert jót beszélgettünk együtt, és amikor ugye az egyik gyógytornásznő bejött hozzám, és éppen ott ült a lelkésznő is, meg az előtt ugye a pszichológusnő is, akkor azt mondja ugye a gyógytornásznő a kórház lelkésznőnek, hogy most nem tudom, hozzájöttem, most Sándorhoz jöttem, hogy egy kicsit töltek ezek, tehát így jártak be, hála a mindenható Istennek, nem azért, mert én beteg voltam, de Isten elvégzett sok mindent rajta, és a pszichológusnő olyan jó kapcsolatban lettünk, hogy nagyon sokszor bejött beszélgetni. És amikor ugye ez ugye húsvét előtt, nagypénteken, vagy a nagypénteken, nagy csütörtökön, bejön a pszichológusnő, és azt mondja nekem, hogy Sándor, elköszönök magától, mert lehet, hogy mire visszajövök, egy hétre el kell mennem, nem lesz itt, csak azt szeretnék elköszönni magát. És láttam, hogy nagyon, nagyon oda van. Doktornő, tessék már leülni. Hát nem akarom zavarni, tessék leülni. Na, nem zavarom, de egy pár percre leülök. Körülbelül 40 percet beszélgettünk, és kividulva indult majd haza, és kérdem tőle, hogy doktornő, most ezzel a teherrel, ami magán volt, hazament volna, és akkor várta volna, hogy az ünnep jó teljen. Azt mondja, hogy Sándor, de ez a munkám. Én értem, de van hova az Úr Jézushoz le lehet tenni ezeket a terheket. Úgyhogy egy jót beszélgettünk járni. Aztán hát ez egy ilyen, az embernek egy ilyen sikerélménye, igaz, és akkor a következő nap, ugye nagy péntek reggel kapok Kárpátaljáról egy SMS-t, az egyik régi barátomtól, tehát régen jóba voltunk, aztán utána úgy elmellőztük egymást, tehát más-más helyre, ugye más-más gyülekezethez tartoztunk, aki azt írja, hogy tudod-e már, hogy Isten miért büntetett meg? És akkor visszaírtam neki, hogy én ezt nem az Isten büntetésének élem meg, hanem az ő kegyelmének, mivel hogy életben maradtam, ami nem kellett volna, mert ugye illet volna meghalnom, de Isten így látta jónak. De és akkor csak annyit írtam, hogy áldott ünnepet kívánok. Felhívott, és akkor elmondta szóba is ezt ugyanezt, és akkor mondom neki, hogy drága testvérem, más szemszögből nézzük a dolgokat, te úgy látod, hogy te akarod, én meg úgy, ahogy én átéltem, én az Isten kegyelmét látom ebben az egészben. Úgyhogy voltak negatív és pozitív élményeink is, de nagyon sok negatív élményem volt.
Hogyan látja akár mondjuk a kárpátaljai, vagy a magyarországi itthoni gyülekezetek közötti különbséget, milyen a élet a reformátusoknál?
Az én meglátásom szerint jelenleg még Kárpátalján a lelki élet egy kicsit buzgóbb, mint itt az anyaországban. Én megfordulok itt az anyaországban is, a gyülekezetekben, és Kárpátalján is igét hirdetek, itt is, ott is. Ha meghívnak, akkor szeretettel megyek. Talán egy kicsit még lelkesebbek az emberek. Nyilván vannak olyanok, akik eljöttek a háború miatt, de akik viszont ott maradtak, nekik nem igazán van másba, mibe kapaszkodni, csak a mindenható Istenbe. És ők ezt, meg a Kárpátalja egy olyan régió volt, ahol mindig is rá voltunk kényszerülve arra, hogy lássuk meg, hogy az Isten nélkül nem működnek a dolgok, mert jöttek-mentek, a hatalmak változtak, és mindig ilyen más lelkület volt, tehát egy ilyen lelkesebb, összetartóbb, ima közösséget tartóbb csapat van. Az én meglátásom. Nyilván biztos, hogy van itt is olyan gyülekezetek, akik ugyanezt megélik, tehát ez nem egy átlagos dolog, de az én meglátásom vagy tapasztalatom ez volt a két régió között.
Immáron negyedik alkalommal rendeztek találkozót a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezetei számára a Sárospataki Református Kollégium udvarán. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallották. Ezzel mai magazinműsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok figyelmükre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a Református Egyház műsorát hallották.